Köszöntelek titeket Pál apostolnak a szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Előkészítő alkalmunk kezdetén az 545-ös dicséretünket keressük ki. Mai alkalmunk folyamán ezt az éneket fogjuk énekelni, az 545. dicséretünket, ezzel is készülődünk így pünkösd ünnepére. Most az alkalmunk erején az első két versét énekeljük el az 545. dicséretünknek, amely így kezdődik. Jöv el, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vigassága. Gyertek és imádkozzunk! Mindenható Úrunk, drága Jézusunk, vendégségben vagyunk itt, a Te házadban, a Te hajlékodban, keresve és kutatva a Te jelenlétedet. De oly jó és oly csodálatos, és nem győzünk ezért nap mint nap hálát adni, dicsőíteni és magasztalni, hogy Te is vendég akarsz lenni a mi életünkben, be akarsz térni a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. Erre készülhetünk, ezt ünnepelhetjük meg pünkösd ünnepén, erre emlékezhetjük magunkat, hogy a Te szent lelked itt van közöttünk, és napról napra formálni akar minket. Kérünk, Urunk, hogy ma is légy jelen velünk. Ma is hadd találkozzunk veled. Ma is még jobban megismerhessünk téged. Urunk, nyisd meg még jobban a mi szívünket. A Te igéd befogadására, és a Te szereteted, és a Te bűnöked megbocsátó kegyelmed befogadására. Hogy elhívjuk mindazt, amitről tanítasz, és amit ígérsz nekünk. Így kérünk, Urunk, hallgass meg imánkat. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, ami az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben található, a negyedik részben, az első 22 versben, ekképpen. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás, a főpap, Kajafás, Joannész, Alexandros és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve szent élekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak. De mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert ha nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakója, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szólaljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Ítéljétek meg ti magatok! Vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, hiszen több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. E szakaszból külön ki szeretném emelni a 19. és 20. verset, ismételten fel szeretném olvasni. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Ítéljétek meg ti magatok! Vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet! A pünkösd ünnepével kapcsolatban el szokott hangozni ez a gondolat, talán sokszor hallhatták, vagy sokszor mondták is, hogy ez a nap, mármint pünkösnek a napja, az egyház születésnapja is egyben. Ezzel kapcsolatban bele lehet menni részletekbe, bele lehet menni abba, hogy Istennek Izrael népében már ezelőtt a nap előtt is volt népe, közössége, mondhatjuk így egyháza, gyülekezete. De abban biztosak lehetünk, hogy a mai egyházunknak a felépítése és sok gyakorlata ettől az eseménytől kezdve létezik, és onnan számítjuk azoknak a kialakulását. És ha most benne maradunk ebben a narratívában, pünkösd, mint születésnap, akkor a tegnapi igét, amit így hallhattunk, és a mai igét, a mai igeszakaszunk eseményeit, tovább az a könyv további részét egészen a 9. részig úgy is olvashatjuk, mint az első lépéseket. Mint ahogyan egy újszülött kisbaba is először áll két lábra, először jár, először mond ki szavakat, először tanul meg beszélni. És bár egy pünkösdi előkészítő alkalmon furcsának hathat, hogy nem az előzményekkel, hanem a pünkösd utáni eseményekkel foglalkozunk, mégis ezek azok az igék, amik igazán fel tudnak készíteni minket a pünkösd ünnepének a lényegére, az üzenetére. Mégpedig az Isten lelkének a jelenlétére, annak formáló és valóságos erejére. És hogy mi mindenre tesz képes minket a lélek, ez a lélek, amire azelőtt a lélek hiánya miatt bűnös és megromlott állapotunkban nem voltunk képesek. Péternek és Jánosnak a bizonyságtétele, az ő kiállásuknak az üzenete az számunkra, hogy az Isten szent lelke, amikor bennünk lalkozik és bennünk munkálkodik, erőt és bátorságot ad, mely arra is képessé tesz minket, hogy szembe tudjunk nézni bármivel és bárkivel, tudva azt, hogy Isten mindennél hatalmasabb, még azoknál a dolgoknál is, amik félelmetesnek tűnnek számunkra. A rohanó világunkban a nagy információ áramlás közepette igyekszem keresztény tartalmakat is fogyasztani. Ilyen témákban olvasok cikkeket, hallgatok podcastokat, nézek videókat. És sokszor elérünk kerül ilyen tartalom fogyasztása közben a hitért vállalt áldozatnak a témája, és konkrétabban a vértanúságnak a kérdése. Sokszor olvastam olyan embereknek az életéről a múltban, vagy jelenlegi állapotáról, akik a hitük miatt, amiatt, hogy Krisztust az Uruknak vallották és megváltójuknak, üldözést szenvedtek el, üldözést szenvednek el. Volt, akik szó szerint elüldöztek otthonáról, lakhelyéről. Volt, akiket folyamatosan bántottak és gyaláztak. És volt, akit megöltek a Krisztussal való kapcsolata miatt. Ilyen témák kapcsán be kell, hogy valljam, mindig elgondolkodom. Vajon, ha én kerülnék ilyen helyzetbe, mit tennék? Vajon, ha amiatt, amit hiszek, ami a meggyőződésem, ami életemnek a szerves részét képezi, üldözést, kínokat, fájdalmakat élnénk át, hogy az élettel kellene fizetnünk ezért, akkor mi mit tennénk? Akkor én mit tennék? Vállalnám? Nem vállalnám? A választ nem tudom, mert mindig, amikor előkerül ez a téma, mindig felmerül ez a kérdés, és újra meg kell tanulnom ezt a kérdést válaszolni. És újra végig kell gondolnom ezeket a dolgokat. Meg kell vívnom magamban ezt a harcot. Nem tudom, hogy ti hogyan élitek ezt meg. Ti hogyan álltok-e ez a kérdéshez? Vagy ti már találkoztatok-e ilyen témával? Bizonyára ez egy nehéz kérdés. Talán amiatt is, mert itt most, Magyarországon 2025-ben olyan távolinak, olyan elképzelhetetlennek tűnik ez. Ez a fajta konkrét üldöztetés, ez a fajta konkrét szenvedés, akár így a vértanúság is. És az az igazság, hogyha itt is most elgondolkoznánk a hitünk kívásain, nehézségein, valóságos nehézségein, olyan nehézségeken, amikkel reálisan nap mint nap találkozhatunk, akkor nem éppen az életünk féltése, az egzisztenciánk féltése, vagy akár a vagyonunk elvesztése az, amely így problémaként jelenne meg számunkra, ami olyan erős visszataszító erővel tudna hatni. Hát akkor mi az, ami visszatart? Mi az, ami megfrémít? Mi az, ami félelemmel áraszthat el minket? Talán mi itt Magyarországon jobban félünk azzal kapcsolatban, hogy megszégyenülünk. A jó hírnevünk csorbát szenved. Nevetség, közröhely tárgyává leszünk amiatt, hogy a hitünket a megváltó Krisztusban vetjük. Manapság, ha idegenekkel találkoznánk először, párbeszédbe kerülnénk, ismerkednénk, és előkerülne a hit kérdése, akkor egy hitvallás tétel után elmondanánk, hogy mi mit gondolunk a hitről, konkrétabban Istenről, még konkrétabban Jézusról. Sokkal reálisabb az, hogy értetlenkedéssel, furcsa tekintetekkel, esetleg gúnyos alákérdezéssel találkozunk, végső soron pedig lenézéssel és megvetéssel. Tartják egyesek, hogy a vallás, a vallásosság az a népnek az ópiuma, és sokan emiatt minket valami kitalált mesekönyv által elvarásolt embereknek tartanak minket, akik enélkül a könyv nélkül nem is tudnánk létezni. Egy ilyen vád, egy ilyen szembesítés során könnyen elfoghat minket a félelem, hogy meg tudnak minket így ezzel szégyeníteni. Hogy a jó hírnevünk csorbát tud szenvedni. Hogy az emberek más gondolnak rólunk emiatt az egy dolog miatt. És nehéz is akkor így bizonyságot tenni. Ha még önmagában nem is ez a tény félelmetes, akkor még megjobban megnehezíti azt, hogy ott van előttem a feladat, ott van előttem a helyzet, bizonyságot kell tegyek, de hogyan tegyek bizonyságot? Milyen szavakkal? Mennyire tudok érthető lenni? Mennyire tudok megszólítható lenni az emberek számára? Mennyire tudom jól kifejezni magam? És ez mindannyiunk számára kérdéses, nekünk lelkipásztorok számára meg még inkább kérdés, hogy amiről mi beszélünk, az vajon érthető-e a másik ember számára. Ez egy félelmetes dolog, és talán emiatt félünk is. De nem annyira természetes az, hogy így akkor kiállunk. Vagy nem olyan, vagy meg kell küzdenünk ezeket a helyzeteket. Naprint nap erőt kell gyűjtenünk ehhez. Mindezt a fajta félelmet, mindezt a fajta szembesítést, lenézést az én számból talán szörnyű lehet így hallani. De talán még szörnyűbb az, amikor ezzel szembesítenek titeket, amikor így a szemetekben mondják. Az talán még szörnyűbb. És egy ilyen lelki állapotban, egy ilyen helyzetben, egy talán ilyen ismerős helyzetben hihetetlen dolog olvasni Péternek és Jánosnak a bátorságáról. Akik nem kisebben, mint a zsidóság, az ő népüknek a vezetőivel kerültek szemben, akik kihallgatták őket és fenyítették be őket azért, mert Krisztusról mertek tanúságot tenni, szóban és tettben, gyógyításban egyaránt. Hihetetlen dolog, hogy Péter ezt egy missziói lehetőségnek látja, és missziói prédikációt mond el, hogy ebben a helyzetben is képes bizonyságot tenni a megfeszített és feltámasztott, a megfeszített, de feltámadott, a dicsőségben lévő és szolgálja által a földön munkálkodó Jézusról. Olyan könnyű lenne, hogyha mi is olyanok lennénk, mint ő, vagy mint ők az apostolok. Ha bennünk is annyi bátorság és erő lakozna, ha mi is képesek lennénk így dönteni, ezt a döntést meghozni, mint Péterék. Az előbbi óhajtó gondolatok közül a legutóbbi az, ha hiszik, ha nem, nem tükrözi azt a valóságot, amiben Péterék voltak. Ők ugyanis nem döntöttek, hogy szembeszállnak a tanáccsal. Nem úgy döntöttek, hogy Istenről tesznek bizonyságot. És a hangsúly a döntésen van. Magán a szón. Ez nem az ő döntésük volt. Ezt a lélek munkálta ki bennük. Istennek a szent lelke. Az, aki formálta életüket és lelküket. Jézus az erő és az élet, a békesség, a szabadság és az üdvösség forrása. És amikor eljött Istennek szent lelke, mindezt nem csak megtapasztalták, átélték egy pillanatra, hanem életüknek részévé lett. Ő lett a legfontosabb a világ és minden ember számára, számukra is. És ez határozta meg az életüket. Így éltek, és nem tehettek mást. Ahogyan cselekedtek, az az ő személyiségüknek a része volt. Újjászületett, újjáteremtett személyiségüknek a része. Amikor annak a sánta embernek Jézus nevében a gyógyítást hirdették és adták, akkor azt Isten szent lelkének segítségével tehették meg, amely bennük volt és amely formálta őket. Így éltek tehát, és nem tehettek mást. Ahogyan Péter is mondta a nagy tanácsnak. Mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk azt, amit láttunk és hallottunk. Egy hasonló mondat hangzik el 1500 évvel később egy birodalmi gyűlésen Luther Mártonnak a szájából. Itt állok, másképp nem tehetek. Azért nem tehettek másképp, mert amit tettek, az az életük része volt. És ha mindez negatív következményekkel járt volna számukra, akkor is vállalták, mert akkor is részesültek volna Isten lelkében. Kedves testvérek, pünkösd ünnepére készülve nekünk nem azt kell keresni, hogy hogyan tudunk Isten mellett dönteni. Már csak azért is, mert pont fordítva történt, Isten volt az, aki döntött mellettünk. Nekünk azt kell keresni, hogy hogyan tudunk engedelmeskedni Isten döntésének. Hogyan tudjuk alávetni magunkat az ő akaratának. Hogyan tudjuk az ő lelkét még jobban beengedni a mi szívünkbe. Hogy vendégként betérjen, és ne csupán vendég legyen pár ideig, óráig, és aztán így vendéglátás végeztével így elköszön tőlünk, hanem állandó szálláshelye legyen a mi életünkben. Annak minden döntésében, annak minden szokásában, minden helyzetében. Még jobban engedni, hogy Istennek a szent lelke munkálkodjék bennünk. Ha ez megtörténik, ha hagyjuk, hogy Istennek ez a döntése ránk is hatással legyen, akkor nincs olyan gúny, nincs olyan szégyen, nincs olyan félelem, nincs olyan megfelelési kényszer, önértékelési válság, nincs olyan krízis, nincs olyan fájdalom, vagy akár a halál, ami nagyobb lehetne Isten erejénél, Isten szereteténél és kegyelménél. Ez legyen a mi reménységünk, pünkösdre készülve, a lélek eljövetelére készülve. Ebben reménykedjünk, és ehhez készüljünk fel arra, hogy szívünk ajtaját Isten szent lelkének még jobban kitárjuk. Így legyen ma is, és így legyen életünk minden napján, most és örökkön örökké. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mindenható Urunk, mennye édesatyánk! Mindenhatóságodban és végtelenségedben mindent látsz, ami ebben a világban történik. Semmi sem kerülheti el a te tekintetedet. Így látod a mi lelkünket is. Látod a lelkünknek törékenységét, félelmét, bizonytalanságát, mely a távolságból ered. Abból a távolságból, amely minket tőled elválaszt. Mely által tele vagyunk félelemmel. Tele vagyunk megfelelési kényszerrel, tele vagyunk aggodalommal a jövő felé. Bizonytalan lelkek vagyunk. Nem vagyunk olyanok, mint a te egyszülött fiad, a megváltó úrunk, aki sarokkővé lett a világ számára. Mégis úgy szerettél minket, hogy elküldted őt. Azért, hogy nekünk örök életünk legyen, és el ne vesszünk. És elküldted őt, hogy helyreálljon a veled való kapcsolatunk. Hogy újra tere át tudjunk tekinteni. Hogy újra téged tudjunk keresni. És hogy újra köztünk lakoz, bennünk a te lelked által. Oly jó megtapasztalni, Urunk, azt a Szentírás lapjaiban és életünk történeteiben, hogy amikor a te lelked formálja emberek életét, akkor csodák történnek, hihetetlen dolgok, melyekben ott van a te szabadító erőd. Addurunk, hogy ezért ne csak hálát adjunk a szívünkben, ne csak örüljünk, hanem vágyakozzunk is a te lelkedre. Hogy azt a döntést, amelyet értünk hoztál meg, ez a döntés legyen következményekkel ránk is, hogy a lelkünk formálódjék a te lelked által, ezen a napon is, és életünk minden napján. Így készíts, Urunk, a mai napon is, a vasárnapi ünnepre, a te szent lelked eljövetelére. Ámen. Mondjuk el együtt közösen a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, a mi atyánkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, hogy mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, az alkalmunk zárása képpen a már megkezdett énekünket keressük ki, az 545. dicséretünket. Az utolsó két versét, azaz a 9. és a 10. versét énekeljük az 545. dicséretnek. A 9. vers így kezdődik: adjad szent ajándékodat, bátorítsad lelkünket.
Szent ajándékodat, bátorítsad lelkünket, hogy valhassuk a Krisztust, adjad, hogy mi legyőzhessünk a gördög csalánságát. Te vagy a hisz adunk, minden oltalmunk, biztasd félelmes szívünket, hogy kétségbe ne essünk. Halálunknak idején, de nagy bátorsággal vígan e világból távozzunk. Jövve vigasztaló, szent lélek Isten.
Kedves testvérek, fogadjátok Istennek áldását. Az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Amen.